Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr, levelezető elnök úr, kedves kollégák! Az eddigiek során sok mindent hallottunk a vízről, a felszín alatti, felszín feletti, illetve légköri vizekről, a H2O-ról, tehát valami nagyon hiányzott ezekből a vizekből, ez pedig nem más, mint az élet. Maga az élet, én erről szeretnék egy előadást tartani, az csak röviden bemutatni, hogy mi él a vízben, hiszen ez önmaga korszakokat töltene ki, ha erről sokat beszélnék, de hogy mégis hogyan élnek ezek az élőlények, illetve hogy milyen hasznuk van esetleg felénk, a társadalom felé. Ugye tanult kollégáink, a csillagászok kicsit másképp viszonyulnak a vízhez, mint ami eddig elhangzott. Ők tulajdonképpen azonosnak tekintik a vizet az élettel. Például 2009. március 7-én föllőtték ezt a Kepler űrtávcsövet, aminek egyetlen feladata, hogy a világűrben vizet keressen, mert a víz az a csillagászok szerint azonos az élettel, vagy azonos lehet az élettel. Itt zárójelben megjegyezném a kormányzatnak, hogy ez egy 150 milliárdos vízes eszköz, tehát ha a víztudományi program elindul, akkor ugye a beárazásnál az ilyen tételeket figyelembe érdemes majd venni, zárójel bezárva. Természetesen az élet itt van a földi vizekben is, beleértve a felszín alatti, felszíni, illetve a légkört is, és hát erről szeretnék röviden beszélni. Először tényleg csak felvillantásképpen, hogy mégis mennyire szépséges a vízi élővilág. Először itt rögtön a Dunából származó sugaras szimmetriájú kovaalgákról egy kép, amit a dunakutató kollégáim csináltak, elektromikroszkóppal, csodálatos változatossággal, illetve szintén egy kicsit más típusú élőlény a vizeinkből. Ugye azt kell tudni minden élőlényről, így a halainkról is, hogy az előfordulásuk, a gyakoriságuk, az egészségi állapotuk nagy mértékben függ az élőhelyük szerkezetétől, az élőhelyük környezetétől. Nagyon szeretjük a szép állatokat és növényeket, de egy kicsit lépjünk tovább, és nézzük meg a sokkal érdekesebb dolgokat. Ezek a fajok, egyedek, populációk ugyanis nem csak úgy előfordulnak véletlenszerűen, hanem összeállnak, hogy úgy mondjam, rendszerekbe, ökoszisztémákba, köztük láthatatlan vagy látható kapcsolatok alakulnak ki. Ez egy ilyen szép színes rajz egy elképzelt vízi ökoszisztémáról, amelyet a nap fénye által a zöld növényekbe beépült szerves anyag, mint energiaforrás hajt, őket megeszik a növényeket, a növényevők, őket a ragadozók, és végül mindenki a lebontók kezei, karmai közé jut, és ez a ciklus, ez így megy, így működik az ökoszisztéma, és vegyük észre, hogy bizony ennek elválaszthatatlan része az ember is. Bármit teszünk egy vizes ökoszisztémával, kiveszünk, beteszünk, módosítunk rajta, az egész rendszer változni fog ennek minden esetleg jó vagy rossz hatásával. A rendszer szintű megközelítés az most már egy elég bevett dolog, olyannyira bevett dolog az ökológiában is, hogy ez nem egy kapcsolási rajz, hanem ez egy vizes ökoszisztéma energetikai modellje, kiindulva a fitoplanktontól, zooplanktonon át, a lebontókig, illetve ez egy tengeri ökoszisztéma, tehát a csúcsán ott vannak a cápák is. Tehát az ökológiában is megvan már a teljes modellező, szimulációs, statisztikai eszköztár ahhoz, hogy komoly, nagy isten mérnöki pontosságú feladatokat lássunk el. Nem csak ezek a technikák alakultak ki, rengeteg szó volt már ugye az űr technikáról, a távérzékelésről. Ennek a specialitása az, hogy ez egy nemzetközi projekt, amelyben az Ökológiai Kutatóközpont Balatoni Limnológiai Intézete is részt vesz, és hát a célja, hogy olyan módszereket fejleszten ki, hogy akár a világűrről meg tudjuk mondani, hogy a vízben milyen a klorofilla tartalom, a lebegőanyag tartalom, a fikocianin, a huminanyagok, és így tovább. Tehát tényleg haladunk afelé, amit ugye Mission Impossible-szerű filmekben látunk, hogy kimegyünk a vízpartra, a mobiltelefont applikációt elindítjuk, és megmondja, hogy ott az adott víznek a minősége adott pillanatban milyen minőségű, mert esetleg lekéri a műholdakról. Az ökoszisztémák, tehát fajok sokaságát összekapcsolva egységes rendszert alkotnak, működnek folyamatosan, és ezeknek a működéseknek számos haszna van számunkra, emberek számára, amelyeket általában nem szoktunk figyelembe venni. A legalapvetőbb, ami nem csak a vízi szervezetekhez kapcsolódik, az oxigéntermelés. Az amazóniai esőerdőkről, mint hallottunk, de az, hogy a földi oxigénnek több mint a felét a vízi szervezetek termeli, azt nem biztos, hogy tudjuk. Amikor idézőjelbe tettem a felbecsülhetetlent, akkor arra gondolok, hogy mindannyian természetesnek veszük, hogy van oxigén. De ha mondjuk valakinek egy zsákot, nejlonzsákot húznánk a fejére, és megkötnénk, akkor nagyon hamar, nagyon sok pénzt ígérne azért, hogy ő megint oxigént kaphasson, tehát megint élvezhesse azokat a működési hasznokat, amelyeket az ökoszisztémák biztosítanak. Ez egy egész új szemlélet, nem annyira új, de egy nagyon fontos szemléletmód, ami segít megértetni, hogy az élővilág több annál, hogy hajde szeretem a madarakat mondjuk részemről, vagy a halakat, vagy a sült halat, vagy valami más. Hogy néhány konkrétabb példát mondjak arra, hogy mire jó az élővilág, vízi élővilág működése, egy kicsit távolabbról kezdve New York vízellátása. New York ivóvizét felszíni vizek biztosítják, ez egy jó darabig még palackozva is árulták, olyan jó minőségi volt, de egy idő után, 80-as évektől elkezdett romlani a víz minősége, építkezések, műtrágyázás, talajerózió, egy intenzív mezőgazdálkodás, mind oda vezetett, hogy az ivóvíz minősége vészesen romlott, és ott szomjazott ugye 9 millió New Yorki polgártársunk. Az egyik opció az lett volna, hogy iszonyú pénzekért, 6-8 milliárd dollárért építenek egy nagy víztisztítóművet, amúgy úgy hagyják a tönkretett vízgyűjtő területet, ahogy volt, és ha ezt megépítik a víztisztítót, akkor évi még ilyen 80 milliárd forintért működtetniük is kellett volna. A B opció, amely mellett döntöttek, az az volt, hogy egész egyszerűen helyreállítják a vízgyűjtő területen az ökoszisztémák, a vizes élőhelyek, a vizek működését, ezáltal újra beindul a biológiai víztisztítás, vagy megfelelő mértékű lesz, és megint ivóvízhez jutnak a New York-i lakosok. Itt tehát az élővilág rögtön spórolt, ha jól számolom, egy 5-7 milliárd dollárt azzal, hogy egyszer működött. Tehát ez egy nagyon szép ökoszisztéma szolgáltatás, néhány milliárd dollárt értékben rögtön lehet mondani. Ehhez kapcsolódva viszont megjegyeznék egy másik nagyon érdekes dolgot. Ugye gondolhatjuk, hogy a vízgyűjtő területen élő embereknek nem volt mindegy, hogy mi van náluk, és Amerikában pláne nem szeretik azt, hogyha jön a parancs New Yorkból, hogy már pedig te csináljál mást, és másképp gazdálkodj, másképp éljél, ne építkezzél, és így tovább. Ugye Magyarországon is ezek a vízhez kapcsolódó környezeti dolgok meglehetősen konfliktus érzékenyek, Szigetköz, Paks és a többi. Ez egy kiváló probléma arra, hogy megfelelő társadalomtudományos módszerekkel előkészítve a helyi lakossággal egész egyszerűen ez megbeszélhető volt, és társadalmi konfliktusok nélkül egy ilyen jelentős átalakítást meg tudtak tenni. Ugorjunk kicsit közelebb az ökoszisztéma szolgáltatásoknál, és hogy ne nélkülözzük a köztársasági elnök urat, horgászat. Hát ez megint egy olyan dolog, amikor van egy szép mondjuk tó vagy folyó, ha ez egy természetes élővilággal rendelkezik, akkor nagy örömmel horgászunk, nem is akárhányan, vagy horgásznak, elnézést, azok, akik horgásznak, de közel 400 ezeren horgásznak Magyarországon, és ezt már egy 100 milliárdos üzletnek tekintik. Tehát megint, ha van egy jó kis tavam, folyóm, lehet benne pecázni, megint kapok valamit az ökoszisztémáktól. Kicsit ehhez kapcsolódik, de más szemszögből ez a dia, ami nagyon érdekes. Van egy külön osztály az ökoszisztéma szolgáltatásoknak, a kulturális ökoszisztéma szolgáltatóknak nevezik. Tehát az olyan kevésbé megfogható dolgok, mint a szabadidő, kellemes eltöntése, kirándulás, vagy a vízparti időtöltés. Ez az ábra azt mutatja, hogy a Balatonhoz kapcsolódó három megye, Somogy, Veszprém és Zala megyében mennyi személyi jövedelem adót fizettek a polgárok, attól függően, hogy a part közeli, parti, vagy a parttól távoli településeken éltek. Lehet látni, hogy azok, akik a part közelében laktak, azok kétszer annyit kerestek, mint a parttól távolabbiak. Tehát megint az van, hogyha van egy élő, szép, vonzó tó az élővilágával együtt, akkor az egyszerűen megduplázza az ott lakó polgártársainknak a jövedelmét. Azért ez egy szép példa az ökoszisztéma nyújtotta hasznokra. Momentán Magyarországon a halászatnak, nádaratásnak nagy forgalma nincsen, de ez is egy olyan ökoszisztéma szolgáltatás, kivesszük a halat, megesszük és örülünk, levágjuk a nádat és eladjuk, pénzt keresünk, amikor a magától működő természetes rendszerből hasznunk származik. Volt már szó Kolontárról és a Vörösiszap katasztrófáról, meg hogy hogy lehetett elkerülni, lehetett volna elkerülni a megfelelő előre gondolkodása, egy kis tudományos evidenciának a feltárásával. De hát megtörtént, és a ottani vizek élővilágát is ez a víz, nem víznek, hanem folyadéknak nevezett valami ugye erősen megtizedelte. A kollégáink vizsgálatai alapján viszont közel egy év múlva már ezek a vizek letisztultak, és újra betelepült az élővilág. Miért? Azért, mert maga a vízgyűjtőben egy, hogy mondjam, életképes, egészséges ökoszisztéma működött, amelyik lehetőséget biztosított erre a visszatelepülésre. Tehát egy-két példát elmondtam arra, hogy a vízi ökoszisztémák megőrzése, az a józan ész diktálja, hiszen boldogulásunk, jólétünk, gazdagságunknak az alapját biztosítják. De hát akinek nem elég a józan ész, annak vannak a jogszabályok is, mint például a már többször emlegetett Európai Uniós víz keretirányelv, ami a vizeink jó ökológiai állapotának elérését teszi kötelezővé a tagállamok számára. Illetve egy másik egyezmény, ami kedves a mi szívünknek, a Duna régió stratégia, ami a magyar EU elnökség alatt lett elfogadva. Ez egy makrorégiós stratégiában nagyon sok minden van, de többek között prioritása a vízminőség, a biodiverzitás és táj megőrzése, és így tovább, amelyek kötődnek az élővilág, a vízi élővilág megőrzéséhez. Ha már Duna, akkor egy diába hadd villancsam fel a sok évtizedes dunai adatsort a Duna vízminőségéről, a Dunakutató Intézet eredményei közül, ahol elég szép látszik, hogy a 90-es évek második felétől egy jelentős víztisztulás indult be, tisztább lett a víz, illetve egy fél évszázados adatsor a Balaton vízminőségével kapcsolatban. Itt is megfigyelhető ez a mintázat, hogy nagyon szépen tisztább lett a Balaton vize. Ennek sok külső oka van. Földhasználati változás, a víztisztító rendszerek, csatornázó rendszerek beindítása. Én még szolidan itt megjegyezném, hogy ilyen hosszú távú adatsoroknál a klímaváltozás hatásának az elemzése még egy szép előttünk álló feladat, amit majd hamarosan el is tudunk látni. A Balaton példájában mindenképp érdemes kiemelni, hogy egy kicsit ez előfutára volt, egy kis lokális nemzeti vízprogramnak tekinthető, hiszen a különböző szakterületek, hidrológusok, hidrobiológusok, de még a matematikusok is részt vettek abba a munkába, amelyik a tudományos hátteret biztosította a tó vízminőségének helyreállításához. Visszatérve kicsit a víz keretirányelvre, ugye itt ez a vízgyűjtő gazdálkodás tervezésben komoly feladatok hárultak az országra, amelyben az Ökológiai Kutatóközpont jelentősen részt vállalt. Az ökológiai állapotértékelés módszertanát dolgoztuk ki az öt élőlénycsoportra, illetve a nem biológiai víztest kategorizálást biológiai alapon is validáltuk, vagy megnéztük. Ugyanide tartozik még egy országos hal monitorozást kellett végezzünk. Az ország közel 500 pontján vettünk a hal közösségben mintákat, kidolgoztuk a szükséges indexet, amelyik a minősíti a vizeket. És csöndben megjegyzem, hogy ez egy Vituk is feliratú hajó van itt, tehát hogyha itt a régi időkre emlékezünk, akkor ezt megemlíteném. Azt meg csak zárójelben, hogy most már a MTA Ökológiai Kutatóközpont szerepel a hajó, hajó oldalán. Ezekből a vízgyűjtő gazdálkodási tervezés munkákból a mi adataink és mások alapján elkészült ez a gyönyörű térkép, ami nagyon sok következő munkának lehet az alapja, ez a felszíni víztestek ökológiai minősítése, amelyik mutatja a minél pirosabb, ugye annál rosszabb a vízminőség. Látható, hogy például az északi vagy a Dunántúli középhegységben egész jók a vizeink állapota, a Balaton kiváló minőségű, de az Alföld Dunatisza közé részén például, vagy a Kapos vízgyűjtőjén azért elég sok problémát kell még megoldani, hogy az vizek ökológiai állapota az vízkeret irányelv által elvált minőséget hozza. Most tisztelt hallgatóság, igyekeztem bemutatni, hogy a vízi ökoszisztémák egy szépséges, ám bonyolult rendszert alkotnak, amelyek megismerésére és megértésére már számos remek módszer, kifinomult eljárás áll a rendelkezésünkre, hogy megismerjük, megértsük ezeket a rendszereket, és miért kell megértsük, azért, hogy fel tudjuk tartani az ő jó ökológiai állapotukat, működőképes ökoszisztémák legyenek, amelyek számos hasznot, tiszta vizet, egyéb hasznot hajtanak a társadalomnak, valamint ugye megfeleljünk a jogszabályi előírásoknak is. Nyilvánvaló, hogy ezt ilyen kihívásokat csak úgy, mint anno a Balaton esetén, csak összefogással tudjuk megoldani, a számos szakterület összefog, megvan a politikai akarat, a társadalmi igény, megvan a kormányzati támogatás, és hogyha mögötte áll egységesen a kutatói közösség is. Én nagyon remélem, hogy egy sikeres program indul itt, és hát remélem egy év múlva némi eredmény prezentálva ismét találkozhatunk majd itt az akadémián. Addig is köszönöm szakértő kollégáim támogatását, és önöknek pedig a megtisztelő figyelmüket. Köszönöm szépen! Thank you.